Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben egy leprás jött Jézushoz. Tédre borult előtte és kérlelte, ha akarod, te meg tudsz tisztítani engem. Jézusnak megesett rajta a szíve. Kinyújtotta kezét, megérintette, és azt mondta neki, akarom, tisztulj meg. Erre rögtön elmúlt a leprája, és megtisztult. Jézus szigorúan ráparancsolt, és elküldte ezekkel a szavakkal, vigyázz, ne szólj erről senkinek egy szót sem, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, s tisztulásodért mutasd be a Mózes rendelte áldozatot, bizonyságul nekik. Ám az alig, hogy elment, mindenfelé híresztelni kezdte a dolgot. Emiatt Jézus nem mehetett többé nyilvánosan a városba, inkább kén elhagyatott helyeken tartózkodott. Mégis mindeninnen özönlöttek hozzá az emberek. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus, az evangélium tanítása.
Bocsánatára. Krisztusban szeretett testvéreim. A következő üzenet felolvasandó betegek világnapján minden szent misén. Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele betegek világnapjára. Kedves testvérek! Hívő és a nem hívő emberek egész generációjának emlékezetébe égett bele Szent II. János Pál pápa utolsó husvéti Urbi et Orbi áldása. A Szent Pápa azzal, hogy 2005 husvét vasárnapján már nem tudta hallható szavakkal elmondani az áldást, hanem a kereszt jelét a levegőbe rajzolva áldotta meg a téren állókat, a televízió csatornáin keresztül sokaknak példát adott arra, hogyan kell keresztény módon megélni a szenvedést. Emberileg nézve erőtlen és kiszolgáltatott volt, mégis utolsó leheletéig az Urat szolgálva élt. Akkor sokan feltették, és talán ma is felteszik a kérdést, hogy milyen élet az ilyen, sőt, élet-e egyáltalán. Napinnap tapasztaljuk, hogy jelen világunkban megváltozott az élet tisztelete. Sokak szemében nem a földi élet maga, hanem csak a fizikai minősége számít. Az ember legyen, és ha lehet, maradjon is mindig egészséges, fiatal, sikeres. Ha pedig az élet nem ilyen, akkor úgy gondolják, hogy már nem is értékes, és le lehet mondani róla. Számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség, mondja Szent Pál apostol. És ez nem más, mint keresztény hitünk foglalata az emberi életről és annak befejezéséről. Mint emberek természetes módon félünk az ismeretlentől, félünk a szenvedéstől. Ám ahogy a pápa életpéldája is mutatja, a keresztény ember nem keresi sem a szenvedést, sem a halált, viszont elfogadja, azzal a tudattal, hogy a földi élet Isten kezében van, és a földi vándorút nem más, mint felkészülés a Teremtővel való találkozásra. Ha valaki nem ezzel a tudattal éli az életét, akkor számára a szenvedések értelmetlennek tűnnek. Élete vége felé, vagy súlyos betegen pedig csábító lehet a könnyű és gyors búcsút kínáló megoldás. Sokszor tapasztaljuk azt, hogy a közvélemény csak ezt az utat tekinti egyedül járhatónak. Pártolja az aktív eutanáziát, és minden mást értelmetlennek, méltatlannak lát. Azt talán mindenki számára belátható, hogy az nem segítségnyújtás, ha valakitől elvesszük az életét. A betegségben és a haldoklásban a hiteles segítségnyújtás, a tünetek enyhítését biztosító ellátás és az emberi közelség. Embertársunkat úgy segíthetjük leginkább a jó halál kegyelméhez, ha kísérőül szegődünk mellé betegségében, földi élete utolsó szakaszában fogjuk a kezét, felkészítjük a végső útra, mellette vagyunk, enyhítjük fájdalmait, gondoskodunk róla. Jézus tanításáról ismerjük a felszólítást, hordozzátok egymás terhét. Ez meghívást jelent a szolidaritásra, különösen is az élet utolsó szakaszában. Az, hogy a beteg mellé állunk, segítünk terhei hordozásában, nem csak szentírási, hanem ősi, emberi küldetés is. Sokan, akik súlyosan beteg embert kísértek, tanúságot tesznek arról, hogy ezt nagy teherként élték meg, sokszor fogyott el az erejük, de utólag értékes időszaknak látják, amit nem szeretnének kitörölni az életükből, mert sokkal közelebb kerültek a szerettükhöz. Keresztény hitünk azt tanítja, hogy miként születésünkről, úgy halálunkról sem dönthetünk mi magunk, autonóm módon, tehát elutasítjuk az eutanázia minden formáját. Mert a valódi segítés nem a halálba küldés, vagy az élet bármely módon történő megrövidítése, hanem a látszólag nehezebb út választása. Ott állni a kiszolgáltatott ember mellett, enyhítve szenvedéseit, és segítve felkészülni őt a végső útra. Ferenc pápa épp erre buzdított minket tavaly áprilisban, amikor itt járt. Együttérzés mindenkivel, különösen azokkal, akiket szegénység, betegség és fájdalom kínoz. Az együttérzés latinul compassio, általában magyarul azt mondjuk, hogy compassio. Ez a szó nem csak együttérzést, hanem együtt szenvedést is jelent. Ma, amikor a bonyolult élethelyzetre sokan gyors és egyszerű, éppen ezért könnyen félrevezető és megtévesztő megoldásokat javasolnak, csatlakozva a Szent Atya buzdításához, hallgassuk meg a szenvedések során átjutott Bíró László püspök atya szavait és tanúságtételét, és gondolkozzunk el arról, ő miként tudja keresztény módon hordozni betegsége terhét. És itt Bíró László püspök atya tanúságtétele következik. A mai ember menekül a szenvedéstől, abban csak rosszat lát, pedig az ember keresztény szemmel a szenvedésben ajándékot is láthat. A Jóisten megadta, hogy 920 napot tölthettem egészségügyi intézményekben. Tudtam, hogy rengetegen imádkoznak értem. A műtétek sorozata alatt sokat segítettek a látogatók. Valakitől könyvet kaptam, egy bölcsesség maradt meg belőle. Isten nem kíván más tőlünk, mint hogy a szívére hajtsuk a fejünket. Más valaki Placid atyát idézte. Szibéria addig volt számomra fogság, míg rá nem jöttem, hogy küldetés. Aztán egy sok esztendővel korábban olvasott gondolat világított belém, amely szerint a szenvedés nagy útrakelés. Az ember olyan tájakat lát meg, amelyeket korábban sosem vett észre. Valóban. Az ember a kiszolgáltatottságban sok mindent észrevesz. Volt idő, amikor nemigen remélhettem, hogy valamikor még emberek elé állhatok. Akkor az a veszély fenyegetett, hogy esetleg mind a két lábamat levágják. Először azokért aggódtam, akik értem imádkoztak. Hogy fel tudják, hogy tudják majd feldolgozni azt a csalódást, hogyha a sok ima ellenére mégis levágják a lábamat. Igazából több aggodalom nem volt bennem. Annyit tudtam, Isten kezében vagyok, és ő nem az ellenségem. A pandémia alatt napról napra egyedül miséztem. Az ablakom alatt egy gyönyörű platánfa állt, ott fehér lett előttem törzsével, ott lengette ágait. Egyedül voltam a szentmisén, de jelen volt az egyetemes egyház, és ebben a platánfában jelen volt a teremtett világ. Teilhard de Chardin egy könyve, és annak címe jutott eszembe, Mise a világ felett. Aztán jött a lábadozások korszaka, az első szabad mozgásom kerekesszékkel, majd járókerettel, utána mankóval, de még mindig nem remélhettem, hogy önálló létet kezdhetek. Lassan elfogadtam a szociális otthon körülményeit. Végül egy konkrét segítség jött, ami elvezetett az önálló léthez. Sok-sok emberi törődést, hozzáértést tapasztaltam meg, orvosok, nővérek és sokan mások részéről. Voltak, akik az orvosokért imádkoztak, voltak, akik a nővérekért. Persze néha megtapasztalhattam az emberi kiszolgáltatottságot, a figyelmetlenséget, sőt, durvaságot is, de ezek eltörpültek ahhoz a reményhez képest, hogy talpra állhatok, hogy aktív módon pap lehetek, bár el kell mondanom, hogy a szenvedések idején is tudtam, hogy pap vagyok, élhetek másokért, egyházamért. Visszaemlékezve a hosszú betegségre, a mostani korlátolt voltomra is, mennyi szépségtől fosztottam volna meg önmagamat, ha nem kapok erőt mindezek vállalásához. Kívánom, hogyha valakire rászakad a szenvedés, Istenbe kapaszkodva merje vállalni azt, és engedje, hogy embertestvéreinkért imádság fakadjon belőle, és fogadja el a segítő kezeket. Ennyi a püspök agya tanúságtétele, és a körlevél utolsó két mondata. Fakadjon belőlünk is imádság a betegekért és a szenvedőkért ezen a napon. Kérjük Istent, hogy adjon szívünkbe részvétet és szeretetet mindazok iránt, akik rászorulnak testi-lelki támogatásunkra. Kelt Budapesten Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. És akkor még a betegek szentségéről néhány gondolat, majd a hiszek egy után lesz a maga a szentségnek a kiszolgáltatása, itt, ahogy szokott lenni, ahol áldozni is szoktunk az oltár előtt. Hát tegnap sokan fölvették, nem tudom, hogy vannak-e még néhányan, nem sokára megtudjuk. Először is nézzük meg a szentírási alapját. Minden szentségnek szentírási alapja van. Jakab apostol levelében olvassuk az 5. fejezetben. Beteg valamelyik őtök, hívassa el az egyház papjait, és azok imádkozzanak fölötte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. A hitből fakadó ima megszabadítja a beteget, és az Úr talpra állítja. Ha pedig bűnöket követett el, bocsánatot nyer. Hát ennek a szentségnek bűntörlő hatása is van. Milyen hatása van még ennek a szentségnek? Testi-lelki enyhülést ad, erősíti a bizalmat a mindenható Istenben, segít szembeszállni a kísértésekkel és a félelemmel, Ha a léleknek üdvösségére válik, visszaadja az egészségét, bűnei maradékától is megtisztítja, a bűnbánatot teljessé teszi. Amikor Kistarcsán a Flór Ferenc kórházban egy idős nénének feladtam a szentséget, akkor az orvos azt mondta, hogy maximum 2-3 napja lehet, de lehet, hogy csak néhány órája. És egy óra múlva annyira jó lett, hogy néhány nap után haza is engedték, azóta is jól van, elvégez maga körül mindent. Tulajdonképpen legtöbbször nem ez szokott történni. Ez is megtörténhet, néhányszor meg is történt, hanem a legtöbb esetben az történik, hogy ahogy hallottuk, testi-lelki erőt ad, lelki erőt is ad. Általában néhány napon vagy néhány héten belül aztán megtörténik az átmenet, de teljesen megnyugodva, békében, kisimult arccal. Tehát ez maga a lelki erő, ami hát ugye félünk tőle, mert senki nem ismeri azt a helyzetet, és ezért az ismeretlentől fél az ember, viszont olyan erőt kap, hogy teljes békében tudja ezt elfogadni, és távozik el a földi világból a másik világba. Tehát testi-lelki enyhülést ad, erősíti a bizalmat, segít szembeszállni a kísértésekkel és a félelemmel, és ha a léleknek az üdvösségére válik, akkor akár a testi egészségét is visszaadhatja. Kik részesülhetnek benne? Minden katolikus, megkeresztelt ember, aki súlyos betegségben van, aki állapotszerűen beteg, például cukorbeteg, vagy szívbeteg, bármilyen krónikus betegsége van. Aki súlyos műtét előtt áll, az idősebbek, akik úgy érzik, hogy folyamatosan gyengülnek, az idősödésüket teherként élik meg. Tehát nem is kell, hogy komoly betegsége legyen, de ugye gyengének érzi magát, ahogy telik az idő, ők is fölvehetik. Bárki, aki már fölvette, de ismét beteg, vagy betegsége súlyosbodott. És hát a végén pedig, aki pedig súlyos bűnben van, az előtte elvégezte a Szent Jónását. Hogyan történik maga a szentségfelvétel? Közösségi kiszolgáltatás is, mint otthon a betegágynál, szintén ugyanaz a szöveg van. A pap a homlokot és a két kezet keni meg a szent olajjal, azzal az olajjal, amit a püspök nagycsütörtökön szentelt meg, és közben, miközben megkeni, ezt a szöveget mondja, mikor a homlokot keni meg, de szent kenet által és nagy irgalmassága szerint segítsen meg téged az Úr a Szentlélek kegyelmével. A hívő azt válaszolja, ámen. Következik a két kéz megkenése. Szabadítson meg bűneidtől, üdvözítsen téged, és erősítsen meg jóságosan. Megint áment felelünk. És ezzel meg is történt a szentség kiszolgáltatása. Hát ilyen lelkülettel mindenki gondolja át, hogy ő milyen helyzetben van, nem az életkortól függ, csupán az egészségi állapottól, tehát bárki fölveheti, akár többször is egy évben, ha úgy érzi, hogy testi-lelki segítségre van szüksége. És akkor, most mielőtt kiszolgáltat amen ezt a szentséget, valljuk meg közösen a hitünket.